Magyarország első televíziója. Magyarország hírója.
Úgy tudjuk, egy önkormányzat már biztosan kért és kapott védelmet a Nemzetbiztonsági Hivataltól. Kiderült, mennyivel nő a gázára. 9,9%-kal drágul júliustól a gáz. Nyugat-Európában a tejtermelők magasabb felvásárlási árakat követelnek, a tej emiatt nálunk is drágulhat. Hőhullám, majd esőzés, járhatatlan utak, sárlavina és áradások pusztítanak Európában. Jó estét kívánok! A Híradó információi szerint egy önkormányzat már kért és kapott nemzetbiztonsági védelmet az NBH-tól. Az biztos, hogy a múlt hét óta, azt azonban nem tudni, hogy melyik település és miért kérte. Azt csak valószínűsíteni lehet, hogy a települést kormánypárti többség irányítja, mert a fideszes vezetésű városok elutasították az NBH ajánlatát.
A megyei jogú városok.
Napokig tartott a vita a Fidesz és a kormány között arról, mit jelent pontosan ez a határozat. Szilvási György az ellenzékkel szemben azt mondta, hogy nem lehallgatásról és megfigyelésről van szó, hanem egy kölcsönös megállapodásról, amely nem kötelező.
Egyetlen válasz lett volna lehetséges, kedves miniszter úr. Elnézést kérek, visszavonom a határozatot.
A Fidesz nem hisz a titok miniszternek, ezért az ellenzéki önkormányzatok és megyei közgyűlések nem kérnek a szolgálatok segítségéből. Erről a többi között már határozott is a Bács-Kiskun megyei, a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat és Debrecen városa is.
Annyira alkalmazták, hogy nemzetbiztonsági...
A politikai vita tovább folytatódott, a Fidesz alkotmánybírósághoz fordult. Mindeközben kiderült, hogy már van olyan önkormányzat, amely viszont elfogadta a Nemzetbiztonsági Hivatal ajánlatát. Igaz, nem tudni miért, de kért és kapott védelmet a szolgálattól. Így felkerült arra a listára, amelyen már évek óta olyan cégek szerepelnek, mint például a MOL, a Posta, a MÁV, a Szerencsejáték RT, vagy az Alkotmánybíróság, a legfőbb ügyészség és a legnagyobb bankok. A miniszter szerint a Nemzetbiztonsági Hivatal az uniós és az állami támogatások, illetve az állami és az önkormányzati beruházásokat figyelni és védeni.
És a legfrissebb, 9,9%-kal drágul a lakossági gázára júliustól. A hírt nem sokkal ezelőtt közölte az energiaügyi miniszter hivatala a Híradóval. A Magyar Energiahivatal 12,5%-ot tartott volna indokoltnak, mert a kőolajhoz hasonlóan hónapok óta drágul a földgáz ára is a világpiacon, és 8 hónappal később követi a kőolaj árát. Európában egyébként szinte Magyarországon a legolcsóbb a gáz. A környező országokban kétszer annyit kell fizetni érte, mint nálunk. A Fidesz számításai szerint az emelés után már kétszer annyiba kerül a gáz, mint 6 évvel ezelőtt. Fónagy János országgyűlési képviselő szerint a kabinet az elmúlt években semmit nem tett a gázár mérsékléséért. Ma is 240 forint körül maradt az euró, reggel tovább erősödött a forint, a mai legerősebb árfolyam az euróval szembeni 240 forint 40 fillér volt. Később gyengült, záráskor 240 forint 80 fillért kellett fizetni a közös európai pénzért. Szakértők szerint a régiós hatások tovább erősítik majd a forintot, az egyik vezető befektetési bank pedig jövő nyára már 225 forintos euró árfolyamot jósol. Nálunk is drágulhat a tej, a nyugat-európai tejtermelők bojkottja miatt. A német, belga, svájci és osztrák gazdák egyre több helyen öntik ki a tejet a földekre. Az alacsony felvásárlási árak ellen tiltakoznak, Németországban pedig már tejhiánytól tartanak, ami majd tovább drágítja a tejtermékeket.
No milk today, vagyis ma nincs tej. Nem véletlenül szólt épp ez a dal ebben a belga faluban. A termelők ugyanis a földre locsolták a tejet, így követelnek magasabb felvásárlási árakat. A tejbojkott Németországból indult, ahol most nagyjából 30 eurócent, vagyis körülbelül 70 forint a tej felvásárlási ára. A gazdák azt mondják, ez a költségeiket sem fedezi. Nincs vesztenivalónk, csak jobb lehet. Ha nem teszünk semmit, mindent elveszítünk, mondja az egyik farmer felesége.
Bízunk a jövőben.
A magyar gazdák szerint itthon sem jobb a helyzet, de tejlocsolásra azért még nem készülnek. Januárig nálunk is drágult a tej, mára azonban a magyar gazdáktól is egyre kevesebb pénzért veszik át. Most nagyjából 75-80 forintot adnak literjéért, az önköltség viszont 95 forint.
A januári árakhoz képest
20-21 néhány forinttal kevesebbet kapunk egy liter tejér, és így tulajdonképpen a jövedelmezősége elszállt ennek az ágazatnak.
A bojkott miatt viszont Nyugat-Európában komoly hiány lehet, amitől jelentősen drágulhat majd a tej. A magyar gazdák legalábbis ebben bíznak.
Május második felében, itt június elején úgy tűnik, hogy már egy áremelkedést tapasztalunk az európai exportpiacokon is.
A német bojkotthoz ma a svájci, francia és osztrák tejtermelők csatlakoztak. A jövő héttől pedig a román gazdák is hasonló tiltakozásra készülnek.
Elrendelte a nyomozást a rendőrség a BKV-tól kiszivárgott levelek ügyében. A közlekedési vállalat informatikai rendszerén 5 kémprogramot találtak. Azután vizsgálták meg a rendszert, hogy Tarlós István nyilvánosságra hozta a BKV egyik vezetőjének és a főpolgármesteri hivatal munkatársának belső levelezését. A vállalat és a felügyelő bizottság fideszes tagja között még mindig vita van arról, hogy az e-mailek hogyan kerültek elő. Vitézi Dávid, fideszes képviselő továbbra is azt mondja, hogy a levelet egy DVD-n kapta a BKV egyik tanácsadó cégének irataival együtt. A BKV viszont azt állítja, hogy az e-mail megírásakor már nem volt szerződésük a tanácsadó céggel.
A gazdaságvédelmi főosztályunk nyomozói megvizsgálták ebben a feljelentésben foglaltakat, és számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény miatt indítottunk ismeretlen tettes ellen eljárást.
Június 2-ával felmentette az APEC elnöke Juhász Istvánt a kiemelt adózók igazgatóságának vezetőjét. Egyelőre nem árulták el, hogy mi a felmentés oka. A kiemelt adózók igazgatósága ellenőrzi a költségvetési szerveket, a hitelintézeteket és a biztosítókat, valamint azokat a nagy cégeket, amelyek évente legalább 2 milliárd forint adót fizetnek. Juhász István tavaly éveleje óta volt az igazgatóság vezetője, előtte az APEC elnök helyetteseként dolgozott. Nem alkotmányellenes a cégekre vonatkozó 4%-os különadó az Alkotmánybíróság szerint. Két magánszemély fordult a testülethez, mert szerintük a különadó speciális társasági adó, amely épp azokat a vállalkozásokat sújtja, amelyek korábban mentesültek a társasági adó fizetése alól. Az Alkotmánybíróság szerint azonban el kell fogadni, hogy a kormánynak joga van extra adókat kivetni. A vagyonosodási vizsgálatokhoz kapcsolódó becslés sem tartotta jogellenesnek az Alkotmánybíróság, vagyis az APEC-nek joga van becslés alapján vagyonvizsgálatot indítani. Költöznek a minisztériumok, azok, amelyek ketté válnak, alakulnak, vagy éppen átalakulnak. A tárcákat a már működő intézményekbe költöztetik. A bútorok mindenhol maradnak, csak az akták és a hivatalnokok mennek. A költözés előtt azonban az új lakóknak felújítják és átalakítják az irodákat.
A parkettát csiszolják az új tárca nélküli miniszter szobájában. Nem csak az ajtókat és ablakokat festik újra, szinte mindent kicserélnek.
Mosdócsere, burkolás, festés, vakolás.
A parlamenttel szemben a Földművelésügyi Minisztériumban kap majd irodát a kutatásfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter. A munkálatok még javában tartanak. Molnár Károly irodája ott hátul lesz.
A munkásoknak hétfőig kell végezniük, utána lehet költözni. Az új közlekedési és energiaügyi tárca vezetője már beköltözött saját irodájába. Szabó Pál és titkársága a Szociális és Családügyi Minisztérium épületében kapott helyet. A szociális tárca irodáinak egyik felét innen a Gazdasági Minisztérium Kálmán Imre utcai épületébe, a másikat az Önkormányzati Minisztérium Hold utcai ingatlanába költöztetik. Ebből az épületből viszont a sportügyek és a turizmus felelősei átmennek a Roosevelt téri főépületbe. A Fejlesztési és Gazdasági Csúcsminisztérium is két épületben, a megszűnt GKM irodáiban kap helyet. Nem kap plusz pénzt az új irodák kialakítására a költözés lebonyolító kormányzati hivatal. A költségvetésében mindig van erre pénz.
Több ezer, tízezer főt foglalkoztató állami gazgatásban évről évre óhatatlan, hogy emberek egyik irodából a másikba, egyik épületből a másikba költöznek. Ez tehát egy kalkulált költségvetési tétel.
Szép napot kívánok, hölgyeim és uraim!
Április végén 7 új minisztert mutatott be Gyurcsány Ferenc. Nem csak a személyek, a kormány szerkezete is változott. Ezért kell költözniük a minisztérium. Legkésőbb nyár végéig.
Figyelem, vasárnap éjféltől ismét útlevél ellenőrzése lehet számítani, már aki Ausztria felé indul el. Ez is jön, de nézzük még, mi lesz a híradóban. A hétvégétől gyakorlatilag megszűnik a papíralapú repülőjegy, nem csak a költségek, de a kivágandó fák száma is csökken. Két hónapon belül másodszor dőlt fel egy toronydarú Manhattanben, ezúttal egy ember vesztette életét. Elmegyógyintézetbe vitték a társuk meggyilkolásával gyanúsított két kaposvári fiút. A távirat iroda úgy tudja, nem elmeszakértői vizsgálatra szállították a 17 éves fiúkat a kaposvári börtönből Budapestre, az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetbe, hanem azért, mert az öngyilkosságról beszéltek. A fiúk egy hete ölték meg osztálytársukat. Beismerő vallomásukban azt mondták, a barátjuk eltávolodott tőlük, ezért végeztek vele. Ma kezdődött a zebra razzia Budapesten, reggel óta rendőrök felügyelik a zebrákat az iskolák környékén, és ugyanerre készülnek a baranyai rendőrök is. Budapesten csak az idén 34 gyerek sérült meg gyalogátkelő helyeken, de az országban is sok a baleset. Legutóbb Bonyhádon halt meg egy 4 éves kislány, mert elgázolták a zebrán.
Nem borzasztó, hogy mit csinálnak. Itt megállnak, ugye, ott sorban, itt tilos megállni egyébként.
Interjúra indultunk a közlekedés pszichológussal, de már a rövid út alatt volt miről beszélni.
Ez a parkolás nem szabályos, egyszerűen nem szabályos. Ez ide át, mert itt van egy hely.
Azt mondja, a sofőrök 8-10%-a szabálytalan, és egyre többen lesznek.
Itt kanyarodott elénk, holott a sor vége ott van.
Bonyhádon vár ez a lány az átkelésre. Hiába emlékeztet a több tucatnyi mécses a keddi gázolásra, most sem engedik át könnyen a gyalogosokat.
A feketével jelölt pont a halálos balesetet jelzi számunkra.
Túl sok a fekete pont. A pécsi rendőrök ezért razziára készülnek a zebráknál. Mint ahogy a fővárosi iskolák környékén is rendőrök és polgárőrök állnak. Autóztunk délelőtt a városban. Úgy tűnt, nem csak a zebrákkal van gond. Ez a kocsi például hirtelen elromlott, amint látják 9:30-kor, és 8 perc múlva is ugyanott állt. A biciklis így oldotta meg a dugót a Margit hídon. Ez a gyalogos a kocsik közt sietett valahova, a nagy autó pedig itt talált parkolóhelyet, bár nem látni, hogy roppant volna. Ebben a kereszteződésben az elmúlt 8 percben 7-szer váltott a lámpa, és 13 autó ment át a piroson, mint ahogy most is. Rosszul szocializálódtak. Így magyarázza az eseteket a közlekedési szakértő.
Szinte bombázni kell az embereket, példákat kell mutatni, jó példákat kell mutatni, és utána felelősségre kell vonni.
A pszichológus szerint nem elég a szigorú büntetés. Évek kellenek, hogy egy kicsit változzon a közlekedési morál.
Kisiklott egy tehervonat egyik vagonja hajnalban Szolnoknál. Senki sem sérült meg, a baleset miatt azonban Szolnok és Újszász között csak egy vágányon jártak a vonatok. Ezért egy órás késések is előfordultak. A tehervonat egyik kocsija valószínűleg azért borult fel, mert rosszul rakottak be. A szétszóródott bútorlapokat csak délre tudták eltakarítani. A Szolnok-Újszász vonalon várhatóan csak estére áll helyre a közlekedés. Kimenekíti a külföldön válsághelyzet miatt bajba jutott magyar turistákat a Malév és a Külügyminisztérium. Erről állapodtak meg írásban. Elvileg azonban eddig is volt együttműködés ilyen helyzetekben, például a 2004-es cunami és a 2006-os libanoni válság idején is. A segítség csak akkor érkezik, ha az adott térségben biztonságosan tudnak le- és felszállni a repülőgépek. Az utasoknak elég utólag kifizetni a költségeket, de a jegy átírása nem kerül pénzbe.
A költségeket a Külügyminisztérium megfinanszírozza előre. A másik új elem, hogy a Malév a költségeket önköltségi áron vállalja. Ez reményeink szerint ez ilyen helyzet nem következik be, de hát amennyiben bekövetkezik, erre fel kellett készülnünk.
Júniustól, vagyis vasárnaptól a múlté a papíralapú repülőjegy. A Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség tagjai ezentúl nem nyomtatják ki a repülőjegyeket. Így az európai légitársaságok többsége sem, ezzel csökkennek a költségek, és számításaik szerint 50 ezer fa kivágását tudják megelőzni. Ez azonban csak akkor igaz, ha az interneten vett jegyről szóló visszaigazolást senki sem nyomtatja ki.
Erre a mozdulatra már nem lesz szükség a repülőtereken. Igaz, már ma is kevés olyan ember találtunk, aki papírjeggyel utazott.
Az internetes jegyvásárlás a döntő szerintem, tehát legtöbben ott vásárolnak egyet, úgyhogy az alapján nincs is értelme, úgymond papír alapú jegynek szerintem.
Akik gyakran repülnek, szinte mindezt mondják.
Ebben a dobozban például 5 járat feldolgozott kuponjai vannak.
A Malév raktáraiban 20 tonnát őriznek belőle. Mostantól azonban nem kell majd jegynyomtatásra költeniük. Milliókat spórolhatnak ezzel. A papírjegy megszűnése azonban nem csak nekik jó.
Egy elektronikus jegyet nem lehet elhagyni, nem lehet ellopni, az elektronikus jegynek elég csak a kódját tudni, de ahogyha a repülőtérre kimegy a kedves utas és megmondja a nevét, akkor beazonosítható és már is megvan a jegye.
A Nemzetközi Légifuvarozók Szövetsége a költségek mellett a környezetvédelem miatt is döntött a papírjegy megszüntetéséről. Mi például csak a magyarországi forgalmunkban 16 tonna papírt takarítunk meg, mondja a szövetséghez tartozó egyik légitársaság igazgatója. A fapados társaságok többsége soha nem használt papírjegyet.
Egy papír alapú repülőjegynek a kiállítása az több száz forintba kerül darabonként. Nálunk pedig a kezdetektől fogva elsődleges a hatékonyság.
Mostantól tehát mindenki egy kódot kap, amivel be tud csekkolni a repülőtéren.
Mivel az utasok nagy része már ma is elektronikus jegyet használ, ezért itt a repülőtéren június 1-től nem kell különösebb változásra számítani, vagyis nagyjából ugyanannyit kell majd sorban állni, és ugyanúgy érdemes 1-2 órával az indulás előtt kiérkezni. A híradót Hajagos Andrea tudósította.
Vasárnap éjféltől lesz újra ellenőrzés az osztrák határon. Ausztria egy hónapig visszaállítja az ellenőrzést a foci Európa bajnokság miatt. Hegyeshalomnál működnek majd az ellenőrző kapuk is, de ahogy korábban, most sem vizsgálnak majd át minden kocsit, csak a gyanúsakat, a többi csak szúrópróbaszerűen. A kisebb határátkelőkön csak időnként lesz ellenőrzés, általában a nagyobb meccsek előtt és után. A magyar-osztrák határon december 21-én szűnt meg a határellenőrzés, miután hazánk is teljes jogú tagja lett a Schengeni Egyezménynek és ezzel az övezetnek is. Magyarország és Lengyelország egészen pontosan Budapest és Wroclaw maradt versenyben az Európai Tudományszervezési Központ székhelyéért. Éjszaka tárgyaltak róla Brüsszelben az uniós országok versenyképességi miniszterei. Egyelőre nem döntöttek. A hírek szerint többen támogatták Magyarországot. Budapesten egyébként elkészültek a tervek, így egészen pontosan tudható, hogy milyen lesz a központ, ha nálunk épül meg.
Hogyha Magyarország kapja, az azt is szimbolizálni fogja, hogy nincs az okos nyugat és a buta kelet, hanem azt a fantasztikus agyi kapacitást, amit most csak részben van kihasználva Európa keleti felén, azt ez az intézet is segíthet mozgósítani.
Brüsszelben ott van Nika György, szervusz! Mit tudsz az esélyekről, valóban Budapest lehet a győztes majd?
Jó estét kívánok, hogyha borítékolni kéne, akkor azt mondanám, hogy Budapest már megnyerte ezt a versenyt, hiszen olyan kritériumok vannak, hogy mindenképpen új uniós tagállamban kell lennie a technológiai intézet székhelyének, és mindenféleképpen olyanban, amelynek még nincs uniós intézete, ez pedig Budapest egyértelműen, vagyis egy magyar városról van szó, inkább úgy fogalmazni, hogy Lengyelországnak már van egy, a Frontex, a határőrizeti szervezet vagy intézete, tehát ilyen szempontból nincs más befutó. Budapest már nyert, papíron azonban még Lengyelországnak talán lehetnek esélyei.
De mi lehet az a szempont a végső döntésnél, ami fontos a mi szempontunkból, tehát Magyarországot miért kellene ajánlani szemben Lengyelországgal? Például nálunk ugye a fővárosról van szó, Lengyelországban pedig egy kisvárosról. Ez növeleti az esélyeket?
Nem, itt a főváros és a kisvárosnak nincs jelentősége, itt városok versenyéről van szó, városok prezentálnak, nem országok azok, amelyek jelentik, hiszen egy kis spanyol város is jelentkezett, és mégsem volt befutó az öt jelentkezőből. A végén az dönt majd nyilván, hogy a két kritériumot, ha itt tetszik, kőbe vésték. Lengyelország politikai alkut akar az egészből, és mint annyiszor már most is a végsőkig köti az ebet a karóhoz, ez visszaüthet, ez egy mondjuk így kontraproduktív magatartás is lehet. Legkésőbb június 18-án, 19-én megtudjuk a végső döntést.
Nika György Brüsszelből, köszönjük szépen! Hőhullám után hatalmas áradásokat okoztak az esőzések Európa több részén. Észak-Olaszországban már halálos áldozata is vannak az ítéletidőnek. Ketten fulladtak meg egy sárlavidában, ketten pedig eltűntek. Az Olaszországot Franciaországgal összekötő Fréjus alagutat és a Mont Blanc alagutat is lezárták a teherautók elől.
Mintha dézsából öntenék. Csak hogy ezúttal nem eső, hanem diónyi jégdarabok potyogtak az égből Németország nyugati részén. A vihar 1 millió eurós, azaz majdnem 250 millió forintos kárt okozott Észak-Rajna-Vesztfáliában. Hatalmas erővel vágtatott Torinónál a megáradt Po. Itt még a medrén belül, de volt, ahol elöntötte a környező földeket és utakat. A hatalmas esőzések nem csak áradásokat okoztak Észak-Olaszországban. Piedmont tartományban sárcsoszamlások voltak. Egy férfi ebben az autóban vesztette életét. Ebből a házból pedig egy kisgyereket sodort el a sárfolyam az édesanyjával együtt. Őket még keresik. Az olasz és a francia Alpokban is káoszt okozott az ítéletidő, több utat is le kellett zárni. Az angliai utakról közben mára levonult a víz, de Somerset grófság tegnap még így nézett ki. Az amúgy is borongós, esős Angliában az utóbbi hetekben a szokásosnál is több eső esett. A gátak nem bírták visszatartani a folyókat.
A Richter skála szerinti 6,1-es erősségű földrengés volt Izlandon a múlt éjjel. A rengés központja 10 kilométerrel a föld alatt volt, Reykjaviktól 50 kilométerre. A legközelebb eső városban több épület is megrongálódott. Nem halt meg senki, de 200 sérültet vittek kórházba. A kár több 10 millió dollár. Izland két tengeri kéreglemez találkozásánál fekszik, ezért vannak rengések a térségben időnként. New Yorkban ismét összedőlt egy építkezési daru, legkevesebb egy ember meghalt. A daru egy 23 emeletes manhattani lakóházba csapódott, majd az utcára zuhant. A helyszínről Bombera Krisztina tudósít.
Az itt folyó munkára az elmúlt hónapokban annyi panasz érkezett, hogy a hatóságok végül lezárták az építkezést. Tegnapig. A mai daru baleset pedig nagyon hasonlóan következett be, mint egy másik két hónappal ezelőtt nem messze innen, amelyben akkor 7 ember halt meg. Mindkét daru nem sokkal azután dőlt össze, hogy több szinttel feljebb emelték. Itt most a házban lakók azt mondták, az épület úgy remegett, mintha földrengés lett volna, és az erkélyeket az óriási szerkezet sorozatban sodorta magával. Az igazi tragédia az emberi veszteség mellett pedig az, hogy az előző esetben egyértelműen kiderült, most pedig szintén gyanítható, hogy emberi mulasztás és hatósági visszaélés vezetett idáig. A korábbi vizsgálat során kiderült, hogy le kell mondania a fő építésznek és több hatósági ellenőrnek is. Ma reggel a baleset után New York polgármestere azt mondta, hogy bár a városnak szüksége van gyors befektetésekre és fellendülésre, semmiképpen nem emberi életek árán. A híradót Manhattanből Bombera Krisztina tudósította.
Már nem dől tovább a pízai ferdetorony. Olaszország egyik leghíresebb épületének kiegyensúlyozásán 10 évet dolgoztak geológusok, mérnökök és építészek. 70 tonna földet ástak ki a torony északi része alól, és így az saját súlyától stabilizálódott. A mérnökök csak az 56 méter magas harangtorony dőlését állították meg, ki nem egyenesítették, nehogy elriasszák a turistákat. A tornyot 1173-ban kezdték építeni, és szinte azóta dől, ugyanis igen puha, homokos talajra épült. Több mint 6 milliárd forintnak megfelelő összegbe került a stabilizálása, és az építészek szerint legalább 200 évig nem lesz majd vele gond. Idehaza a hajnalban megkezdték a balatoni szúnyogírtást. A legutóbbi csípés számlálásnál már óránként 40-50 csípést mértek, és ez bizony soknak számít. A szúnyogírtás 70 millió forintba kerül. A szer egyébként más élőlényekre nem veszélyes, és közvetlenül a tóparton csak biológiai vegyszert szórnak ki, hogy a Balaton vizébe ne kerüljön vegyszer.
Hajnali 6 órakor szálltak fel a repülők Siófokról.
Nagyon alacsonyan dolgozunk, tehát 15 méterre a fák teteje fölött, ez a maximális repülési magasság, és hát nagy figyelemmel akadályokat kikerülni.
Ma főleg a déli parton repültek, de csak a munka felével végeztek. Holnap folytatják az északi parton, több 100 liter szúnyogírtót szórnak ki. A vegyszerből 5-6 decilitert permeteznek ki hektáronként, ez a mennyiség elegendő ahhoz, hogy 300 méteres sávszélességben az összes repülő szúnyogot megsemmisítse. A szúnyoginváziót a napok óta tartó kánikula okozta, a melegben ugyanis gyorsabban kikelnek a szúnyogok.
Ha nem permetezik rendesen, felmegy a házakhoz is, tehát a dombos területekre, és ott is szúnyogháló kell a házakra.
Ezért kellett elrendelni a vegyszeres írtást. Ilyenkor 2-3 naponta mérik a csípések számát. A legutóbbi mérésnél az óránkénti csípésszám elérte a kritikus határt. Egy ember 40-50 szúnyog is megcsípett.
Amikor az imágó, tehát a repülőszúnyogot jelenti, a szúnyogcsípés száma óránként eléri a 30-40-es csípés számot, az a kritikus határ, amikor már be kell avatkozni.
A Balatonpart után a következő hetekben a Velencei és Fertőtónál is megkezdik a permetezést.
Nézzük az esti kínálatot itt az M1-en. 8 óra 10-kor kezdődik a Csináljuk a Fesztivált döntője, kiderül, melyik a legnépszerűbb külföldi sláger. Harsányi Levente és Dévényi Tibor már a stúdióban. Szervusztok, most nem három, csak egy kívánságom lenne, mégpedig az, hogy mondjátok el, mivel csináljátok ma este a fesztivált.
Hát természetesen, jó estét mindenkinek, azokkal a dalokkal, amelyek bejutottak a döntőbe, a közönség szavazatai alapján, és hát természetesen egy új döntő résztvevővel, Dévényi Tiborral.
Tehát nyugodjanak meg, itt van az összes szereplő, mi is itt vagyunk Leventével, már csak önöket várjuk 20 óra, 10 perckor, hogy csináljuk együtt a fesztivált.
Dévényi Tibor, Harsány Levente, köszönjük szépen. 10 órakor pedig az este, Krizsó Szilviával, szervusz, még egyszer a napozás ártalmairól, ha igaz, erre is felhívjátok a figyelmet.
Szervusz András, jó estét kívánok! Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen veszélyei vannak a napozásnak, illetve annak, ha valaki sokat van a napon, és különösen igaz ez a gyerekekre. Aztán abszurd történet, évtizedek óta legálisan Magyarországon élő magyar állampolgárok kényszerülnek arra, hogy igazolják, jogosultak magyar személyigazolványt vagy útlevelet kapni. És egy magyar foci siker, Európa bajnok a magyar válogatott, persze az íróké az író ligában, részletek kivételesen pontban 10-kor.
Krizsó Szilvia, köszönjük szépen! Ez volt a híradó, péntek este nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Úgy tudjuk, egy önkormányzat már biztosan kért és kapott védelmet a Nemzetbiztonsági Hivataltól. 9,9%-kal drágul a lakossági gáz júliustól, a közüzemi gáz 7,7%-kal került többre. Nyugat-Európában a tejtermelők magasabb felvásárlási árakat követelnek, a tej emiatt nálunk is drágulhat. Hőhullám után esőzés, járhatatlan utak, sárlavina és áradások pusztítanak Európában. Most pedig sport és időjárás jelentés következik, majd pedig, ahogy azt már megszokhatták, 8:30-kor az M2-n lesz híradó, illetve itt az M1-en este 11:30-kor Bakos Piroskától tudhatják meg a legfrissebbeket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Tartsanak velünk holnap reggel is. 5 óra 50 perctől a következő témákkal várjuk Önöket. Nemzeti vágta, Tamás István. Tiszta kampányt ígér, Kóka János az SZDSZ elnöke. Megtalálta Bobby Fischer magyarországi őseit, Farkasházi Tivadar. A sikeres nő 2008.
Vásároljon Ön is az Osa nyári árfesztiválon, ahol minőségi termékek, színes kínálata és fantasztikusan olcsó árak várják a vásárlókat. Az Osamban egy gombócfagylalt 70 forint.
Mi kell ma egy sikeres vállalkozáshoz? Először is telekommunikáció, azaz vezetékes és mobiltelefon, internet és e-mail. Na meg persze informatika, vagyis számítógép, szoftver, hibaelhárítás, üzemeltetés, hotspot, hálózatok, outsourcing, rendszerintegráció, alkalmazásfejlesztés, és ott van még a szaktudás, biztonság, rugalmasság, költséghatékonyság. Tudja Ön, hogyan lesz ebből a káoszból rendszer? Mit tudjuk? ICT. Telekommunikáció és informatika egy kézből. A T-Systems-től.
Az Osamban a medence 5.990 forint.
Kicsit több lett. Maradhat?
Nem, nem maradhat.
Csökkentse súlyfeleslegét cefamodarral.
Csökkenti az étvágyat, segít az önmegtartóztatásban. Homeopátiás gyógyszer. Vén nélkül kapható a patikában. Cefamodar. Hatékony súlycsökkentés, természetes módon. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Horvátország családiasan. Mikor érkezik? Mi várjuk Önt. Szobák, apartmanok, villák.
Here we are now, in this moment together. We live a life so free. You and me.
DM. Mert itt érzem, hogy fontos vagyok.